www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti rádiós műsorunk 35. adása, én pedig Száva Hé vagyok, a műsorvezető. Mai témánk félig meddig aktuális, tekintve, hogy mire ezt az adást halljátok, addigra már előfordulhat könnyen az is, hogy a líbiai diktátor Kadafi már nem lesz a helyén. Az egyik legolvasottabb biztonságpolitikai portál egyik szerkesztőjét hívtuk meg. Kérlek, mutatkozz be a hallgatóknak.
Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, Sa néven futok, mint szerkesztő, és a Katpolt blog szerkesztője vagyok.
Ez a Sa, ez a Schlachtflieger nevű elnevezésből származik?
Bonyolult története van, de régebb óta használom, nem is én neveztem magamat el így. Egyszerűen csak rám ragadt, mint név.
És akkor bele is ugorhatnánk egyenesen a közepébe. Líbiában az egyiptomi és tunéziai és jemeni, meg iráni, meg arab világban végbe menő forradalmi hullám elérte Líbiát is, és ott már tényleg legalább több ezer fős áldozata is van ennek a polgárháborúnak, ami ott kialakult. Mennyiben lehet ez mondjuk összehasonlítani a 1979-80-as iráni forradalom fegyveres polgárháborús hadi helyzethez?
Azt el kell mondani, hogy hasonlóságok mindenképpen vannak, de maga az alaphelyzet különbözik. Ugye Líbia és a 1978-as Irán között ugyanúgy meg van az a hasonlóság, hogy egy diktátor irányítja az országot, irányította akkor, aki nem csak hogy óriási népszerűtlenségnek örvend, de lényegében az állam jövedelmeit saját zsebre fordítva fényűző életet élt, miközben a lakosság szegénységben maradt, a munkanélküliség hatalmas volt. Emiatt a kirobbanó forradalmi szikra nagyon gyorsan elindított egy testnépi hullámot, ami a diktátor ellen fordult. Ugyanez van most Líbiában is. Viszont alapvető különbség a két helyzet között, hogy az iráni forradalom idején nem egy spontán szerveződő forradalom volt, abban a tekintetben, hogy kezdetektől fogva volt egy domináns vezérfonala, ez pedig a Khomeini-féle iszlamizmus.
Akkor ilyen vallásos alapú, társadalmi elitista berendezkedés.
Nagyjából. És megvolt egy vezéralakja is Ruhollah Khomeini személyében ennek a forradalomnak. Habár voltak más szintén lázadó csoportok, akik akár fegyveresen szembeszálltak a sah erőivel, mint például a kommunista. Nekik is több csoportjuk, mint a Mujahedinek vagy a Tudeh, illetve voltak szekuláris ellenzői is a sah rendszerének. A Khomeini-féle síta és teokráciát megvalósítani kívánó vonal mindvégig vitte a prímet, és elég könnyedén meg is csinálta a rendszerét. Tehát Khomeini 79. februárjában talán tér vissza Iránba, és 79 végére gyakorlatilag elfogadták már a később iszlám állam alapjai.
Annyi különbség mindenképp van így az egyszerű laikus szemében is, hogy ellentétben a líbiai helyzettel, ahol egyelőre nincs mondjuk az ellenzéki erőknek egyfajta vezére, vagy nincs egy olyan szervezet, aki mögé felsorakoznak a felkelők. Iránban a 79-es forradalom idején volt egy ilyen alak, és volt egy ilyen mozgalom.
Pontosan, és Líbiában jelenleg még a meghatározó ideológia sem látszik, tehát lehet szkeptikusan azt mondani, hogy ezek az emberek nem demokráciát akarnak, de jelenleg nem lehet megmondani azt, hogy milyen új államrendszert is egyetlen ki fogja kialakítani, hogyha a Kadhafit sikerül most elmozdítani.
Egyébként Egyiptomban sem tudjuk pontosan, mert most a hadsereg irányítja elviekben az országot. Állítólag ott szeptemberben lesznek úgymond választások. Én hallottam most a Nógrádi Györgytől egy elemzést, hogy egyesek iszlamista fordulatot vártak, az egyszerű nép pedig demokratikus fordulatot várt. De én szerintem ez a kettő nem zárja ki egymást, mert gondoljunk csak arra, hogy a
Hamas Gázában 2005-ben.
Ja, vegyük például Gázát, ott ha a demokratikus játékszabályok szerint megy a politika, akkor demokratikusan a Hamas győz, akit is Izrael, ha jól tudom, nem ismer el a mai napig.
Ez igaz. Csak tényleg Gázaövezet, tehát hogyha a legextrémebb körülményeket kell megnézni a Közel-Keleten, hát az az. Tehát nem igazán lehet ebből következtetéseket levonni a többire. A jelenleg zajló arab forradalmak, és ezek tényleg, tehát az egész arab világban vannak, ma olvastam, hogy már az emirátusokban is preventív jelleggel pénzt osztanak a népnek, nehogy valami meggondolatlan adja a fejét.
Igen.
Marokkótól Ománig mindenhol vannak vagy voltak tüntetések.
Állítólag Kadhafi is most 80 ezer forint értékű pénzt, vagy USA dollárt, vagy nem
500,
tudom mit.
500 libiai dinárt oszt minden családnak.
Aki ő hozzá, és igen, szolgálja őt. Meg hát toborzott ő zsorosokat is Afrikából, úgy hallottam.
Most... Csádból, Nigerből és Gíneából, tehát bizonyítottan hoztak be embereket Líbiába egyszerűen, mert ugye nincs meg az a erkölcsi gátlás, hogy a saját népére nem lő az ember.
Igazából a lényegen ez nem változtat, szóval ugyanúgy harcolnak, most lehet, hogy nem egy NATO katona színvonalán, de akkor is harcolnak. Amellett, aki ellátja őket, meg fizet neki. De visszakanyarodva a 31 néhány évvel ezelőtti iráni forradalomhoz, és az azt követő iraki-iráni háborúhoz, ami idestóha jól tudom, legalább 8 évig tartott. Az index.hu-n vették észre azt az egyszerű tény, hogy Mubarak egyiptomi elnök lemondása pont egy napra esett az iráni forradalom győzelmi napjával, amit azóta nemzeti ünnepként ünnepelnek. Elemezhetnénk akkor Irak és Iránnak a geopolitikai helyzetét. Egyrészt a 79-80-as forradalom idején, meg az azt megelőzően, mert minden egyes történelmi eseménynek minden bizonya van egy előzménye is, ami után az a dolog történt. Hogy alakult ki Iránban például az a diktatúra, ami ellen végül is 79-ben föllázadt a nép?
Második világháború idején az öreg Pahlavisa, szövetségesek szerint túlságos és német szimpátiát mutatott, ezért lemondatták és a fia került helyére. A második világháború után egy ideig többé-kevésbé demokratikus, hát helyi viszonyok szerint rezsim működik, és hiszen 55-ben Mossadegh, az akkori iráni elnök, elköveti azt a hibát, hogy brit, talán amerikai olajérdekeket akar államosítani, vagy legalábbis az által kitermelt jövedelmből nagyobb részt Iránban tartani.
Akkor, ha jól értem, föl akar lépni a országát kizsákmányoló hatalmak.
Egészen pontosan így volt, igen. És hát ezt ugye nem hagyták, megpucsolták és trónra ültették az ifjabb Pahlavit, aki hát néhány évbe beletelt neki, mire stabilizálta a hatalmát, és a 60-as, 70-es években már elkezdett volna a rendszernek a kiépítésébe, ami végül is annyira tarthatatlanná vált, hogy 78-ban büntetések, lázadások törtek ki ellene.
És konkrétan mi volt az, ami leginkább szúrta, úgymond a népszemét?
Rengeteg minden. Tehát Pahlavi szekuláris, erőszakosan modernizáló államot hozott létre, ami jó nyelvek szerint barátság volt az Egyesült Államokkal, rossz nyelvek szerint hát akár azt is mondhatjuk, hogy egy
vazalus.
Igen, egy helyi vazalusa volt. Szembe ment elég erőteljesen a vallási érzelmeivel a iráni népnek.
Ő maga egyébként vallásos volt?
Nem mondhatni. A kulturális alapját az államnak a pre-iszlám időkre, a perzsa birodalomra próbálta visszavezetni. Egy ideig átmenetileg az időszámítást is átváltotta iszlám időszámításról Kürosz trónra lépésének kezdődátumára. Akkor hirtelen 2500 valamit kezdtek el írni, aztán ezt visszavonták, ezt naptárreformot. Amúgy pedig az erőszakos modernizálás az oda vezetett, hogy az ország gazdasága erre valami szinten ráment, és nem csak a szegény, de a középrétegek is ezt megérezték anyagi helyzetükben, munkanélküliségben.
Mennyire volt ipari állam akkor Irán? Mert mennyire volt mondjuk ez Iránban kiépítve? Gondolom a kőolaj és földgáz kitermelésnek az infrastruktúrája az mindenképpen megvolt.
A domináns igazából a könnyűipar volt, tehát nehéziparosítás nem ment végbe, annyira átfogóan, hogy ez meghatározó legyen az ország gazdaságában. Turizmus az akkor még nem nagyon számított, de már tehát nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen afrikai állam fejlettségénél tartotta.
Beszéltünk itt vallási vezetőkről és vallási tömbről, aki ezt a forradalmat végül is végrehajtott. Hogy öltött formát ez a mozgalom, ez a tiltakozó tömörülés?
78-ban kezdődtek a nagyobb tüntetések, először csak néhány ezres, aztán tízezres, majd akár százezres tömegek vonultak az utcára, nagyobb városokban, Teheránban, Iszfahánban, Komban, és ez csapódott egyúttal az általános sztrájk is. Most Khomeinit kicsit korábbról kéne indítani. Hol a Khomeini?
Ajatollah?
Az majd csak a karrierje végén lett. Még Shah idején, és még Saddam Hussein előtt Irak és Irán már nem teljesen baráti érzelmekkel viseltetett egymás iránt, és ez abban is megnyilvánult, hogy mind a kettő támogatta a másik ország síita szélsőségesei.
Most itt a hallgató kedvéért mondjuk már el, hogy ez a síita és szunita, ez tulajdonképpen micsoda?
Az iszlámnak két nagy ága van, a szunita és a síita. A síita, hát ez igazából egy teljes adás lehet ennek szentelni. Az a lényege, hogy...
Majd fogunk egyébként a keresztes háború kapcsán mindenképpen, igen.
Ali az utolsó kalifa, akit ők igaz kalifának elismernek, és onnantól kezdve vitatják az akkori iszlám állam vezetésének a öröklését. Sok-sok olyan hittétel és vallási gyakorlat társul a sizmushoz, ami ellentétes a szunnita felfogással.
Össze lehetne mondjuk ezt hasonlítani a keresztény, mondjuk a római katolikus és az ortodox pravoszláv egyház szakadással? Vagy?
Igazából nem tudnék erre tényleg párhuzamot mondani. A síteknél a vallás olyan azokra az alaptételekre épül, mint a szunniteknál, de például a...
Mondjuk a dzsihád tekintetében is?
Az egy elég bonyolult kérdéskör, megint sokat lehet róla vitázni, de lényegében a dzsihád megítélése talán ugyanaz, ha alapvetően a sizmus és a szunnita ágat nézem, de például a profétai hagyományokat, a hadithokat más mértékben fogadják el a szunniták, más mértékben a síták. A sizmusban megvan az, ami vallásnak a személyi kötődése, ami a szunizmusban nincsen meg.
Tehát, a személyi kultusz például?
Személyi kultusz igen könnyen kialakulhat, mert a szunita iszlámban vallási vezető, mint mondjuk egy pápa a kereszténységben nincsen. A sizmusban pedig
van.
Tehát erőteljesebben a vallási vezető felé tekinti egy vallási vezető. Van egyáltalán vallási hierarchia, van a vallási vezető. A síta vallásban megvan megint az, amit a keresztény és a zsidó vallásban, tehát várják a messiást, aki újra eljön, a Mahdit, a rejtőzködő imámot. A szunizmusban ilyen nincsen. De ez
eléggé messzire vezető dolog. Hát majd Vallásóra című műsorunkban szerintem egy egész adást lehetne ennek szentelni, különböző arab vallási irányzatoknak.
És egyébként Irak és Irán kapcsolatában ennek ott volt meghatározó jellege, hogy Irakban a lakosságnak már akkor kb. 40%-a dél-iraki síta volt.
Igen.
Ezeket a síták között, irak és síták között ugyanazok a forradalmi eszmék, amik Iránban mégis győzedelmeskedtek, nagy népszerűséget találta, ami pedig nem tetszett az iraki rezsimnek, hát Saddam Husseinnek különösen. Irán nagy része síta.
De vannak szunniták.
Vannak szunniták is, és ezeknek nagy része arab szunnita, aki pedig egy, tehát az Irán dél-nyugati részén egy Huzesztánnak vagy Arabisztánnak nevezett tartományban élnek, ami történelmileg nem feltétlenül Irán része, nem volt mindig is az. Erről a tartományra annyit kell tudni, hogy 1690 és 1823 között egy önálló arab fejlemség volt, és 23-an olvasztották be az akkori Iránban, néha gazdát cserélt Törökország és Irán között, végül Iránnál maradt. Amikor Reza Pahlavi hatalomra került, ő erőteljesen perzsianizációba kezdett ebben a tartományban, és mire eljött a háború, már csak 40-50%-a volt a lakosságnak arab. De nekik még voltak ellenérzéseik a központi kormányzattal szemben, mert szerettek volna autonómiát, szerettek volna részesülni az olajjövedelmekben, szerettek volna saját nyelvet használni, amit nemhogy a új iszlám forradalmi rendszer, de még a sah rendszer is megtagadott tőlük.
Beszélhetnénk még a kurdokról is, mert a kurdok is úgymond elég nagy részt vállaltak ebből a iraki-iráni konfliktusból később.
A kurdok nagyjából mind a két fél, iraki és iráni fél is gyalognak használta őket ebben a sakjátszmában, talán így lehetne legképszerűbben fogalmazni. Az északi területeken folyó műveletekben mind Iránnak, mind Iraknak voltak saját kurdjai, akik az ellenség területén felkelő mozgalmat gründoltak, hát zaklatták az ellenséget.
Olyan előfordul, hogy esetleg kurdokra támadott?
Szinte biztos, hogy volt ilyen. Kurd segédcsapatokat, gerillákat mind a két fél használt az északi harcok során. Egészen olyan szinten, hogy a híres kurdok elleni gáztámadás, a halabjai támadás,
igen,
amit nagyrészt Irak számlájára írnak, mert Irak vetett be ott vegyi fegyvereket, az osztott felelősség, mert Irán ugyanúgy bevetett vegyi fegyvereket, lényegében egy kurd faluért folyt a harc, ami iráni kézen volt.
Rendben, erről majd egy picit később még részletesen is beszélünk, és a továbbiakban még így a iszlám forradalomról, hogy ott milyen események zajlottak, mégis hogy lett a két országból ellenséges ország, ha addig nem voltak azok. Mi volt a casus belli gyakorlatilag?
Casus belli az már jóval az iszlám forradalom előtt létrejött, tehát még a sah iránya és korábbi Irak is régóta vitázott több dolgon. Az egyik a már említett Huzesztán tartomány volt, ami elnyomott...
El akartak szakadni mondjuk Irántól
is? Nem akartak elszakadni, de Irak úgy gondolta, hogy jó lenne nekik inkább egy arab államban élni, és akkor a területükön található olajkincs, ez pedig bagdadi kincstárat gazdagította volna. A másik fő földrajzi ok az a Shatt el-Arab mentén kialakult területvita. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a Tigris és az Eufrátesz találkozik, mert belefolynának a Perzs-öbölbe. És ez a folyam, amit létrehoznak, talán a főága, ez a Shatt el-Arab. Régóta vitázott azon két fél, hogy hogyan is húzódik a határ kettőjük között. Irak és Irán is úgy gondolta, hogy akár ővé lenne a teljes folyam, a partszakasz egy része. 75-ben megegyeztek arról, hogy a határ a meder középvonalán fog húzódni, de ez a megegyezés ez igazából csak papíron
létezett.
Volt még egy ilyen területi oka az egésznek.
És mondjuk a nagyhatalmak mennyiben játszottak szerepet ebben a háborús játszmában Irak és Irán között?
Klasszikus nagyhatalmi machinációról nagyon nem lehet beszélni, abban az értelemben, hogy nem egymás ellen játszották ki a két országot. Iránnak sikerült az iszlám forradalom után, ami olyan dolog, ami egész országnak, tehát magára haragította mind a két szuperhatalma. Tehát az Egyesült Államokat ugye értelemszerűen, tehát a halál Amerikára jelszó az...
Az korábbi USA-val kötött kereskedelmi dolgokat máshogy képzelték el, mint mondjuk a sah idején, vagy a diktátor idején.
Az, amik talán kibékültek volna, de tényleg valami a szinten ellenséges magatartást tanúsított Irán az Egyesült Államokkal szemben, Amerika nagykövetség elfoglalása és hasonló, hogy...
Amiről készült a Sasok repülése című nagy sikerű amerikai film is, egyébként mindenkinek ajánlom, mert nagyon jól át lehet az akkori Iránról, még úgy is, hogy nagyon el van torzítva amerikai szemszögből ez a dolog. Tulajdonképpen miért támadták meg ők az amerikai követséget egyáltalán? Szóval mi volt a kiváltó oka ennek?
Amerika gyűlölet az abból fakadt, hogy a sahot végül is Amerika bábjának látták.
És ennek volt alapja?
Természetesen.
Hát akkor egyébként. Igen.
Azt látták, hogy a perzsa gazdaság és az iráni nagyvállalatok végig amerikai kézben vannak, amerikai zsebre termelnek. Azt látták, hogy miközben külföldi szakértők, tanácsadók tízezrei vannak benne az országban, és eléggé nagyvonulan dőzsölnek, addig az irániak éheznek. Ez az amerikai gyűlölet, ez nem volt egy új keletű dolog. Na most ez hozzájött Khomeini-nek a saját ideológiai elképzelése. Meg akarta tisztítani minden iszlámtól idegen elemtől Iránt. És a legszignifikánsabb, markánsabb nyugati elemnek az amerikai befolyást látták.
Érthető okokból. És a Szovjetunióban hogy rúgták össze a port?
Nagyon okosan. Ugye a marxista, ateista hozzáállás a kommunistáknak, ez sosem tetszett Khomeininek, ugye milyen vallásos figura. 1980-ban még a Szovjetunió Irán pártjára próbált állni. Hiába volt jó viszonyban Saddam Husseinnel, akkor éppen Saddam tisztogató akciót hajtott végre a kommunisták ellen, és úgy gondolták, hogy ez nem volt feltétlenül jó ötlet. De 1982-ben ugyanezt a tisztogató akciót a iráni kommunisták ellen is megcsinálta Khomeini. Ha lehet azt mondani, akkor még alaposabban is hatásossággal.
Az igaz, hogy támogatta mondjuk az afganisztáni harcokat a Szovjetunió ellen? Irán?
Feltételezhető, elég durván és elég sok állam belügyeibe próbáltak beavatkozni a környéken, így a forradalmi hevület következtében. Tényleg nem tudok konkrétumokat, ezért nem akarok tippelésre bocsátkozni, nem kizártnak tartom, hogy ne vittek volna át fegyvereket, tanácsadókat akár Afganisztánba.
Rendben, most zenélünk egy kicsit. Most a zene kiválasztásában kicsit elfogult leszek, mert mivel az iraki és iráni háborúról van szó, két zeneszünetünk van a műsor alatt, ezért az egyik zeneszünetben az iraki, a másikban pedig az iráni himnuszt fogjuk lejátszani. De egész egyszerűen nem volt jobb ötletem, hogy megfelelő zenét találjak ez alatt.
Slayer-től a Chemical Warfare talán illik.
Azt majd a végére a műsor után. Rendben. Vissza is tértünk, akkor a szemben álló felekről válthatnánk néhány szót, iraki és Irán hadseregéről. Hogy szerelkeztek föl? Gondolom azt általánosságban elmondhatjuk, hogy ilyen modern, gépesített hadseregekről beszélhetünk, nyugati mintájú hadseregekről.
Tényleg. Irán esetében azért ez megállja a helyét. Ugye a Sah hadserege akkor a térségben a legerősebb hadseregnek számított. Nagyon modern, nagyon high-tech eszközökkel, tehát F-14-es repülőgépekkel felszerelve.
Létszámban?
Létszámban. Érdekes kérdés abban a szempontból, hogy az, hogy papíron mi volt, az egy dolog. Ahogy elkezdődött ez a 78-as forradalmi hullám, 79-ig, katonák nagy része dezertált, illetve dezertálásra szólította fel őket Khomeini is. Amikor kitört a háború, az iráni hadsereg körülbelül 285 ezer bevethető emberrel rendelkezett, és még 300 ezer tartalékos tudott ehhez mozgósítani.
Vagyis összesen egy ilyen 5-600 ezer fővel.
Igen. A fegyverzetük egyébként nyugati mintára épült, tehát a harckocsik Brit Chieftain, illetve amerikai Patton harckocsik voltak, a repülőgépeik amerikai F-4 Phantomok, F-5-ök, F-14-esek, a helikopterek nagy részét Bell Huey, illetve Bell AE-1 Cobra tette ki. Igazából néhány szovjet elem megtalálható volt az iráni hadseregben, mint például a BTR csapatszállítók, a nagy része az amerikai, illetve brit nehéz hardware épült.
Ezek vásárolt, vagy esetleg licencben gyártott eszközök?
Ezek mind vásárolt. tárolt eszközök irán, ezt a licenzva gyártást, illetve a licenz nélkül kalóz verziós gyártást, ezt csak a háború tanulsága miatt kezdte el.
Akkor, mikor elkezdődött a háború, mondjuk nem voltak úgymond fölkészülve rendszeres utánpótlás gyártásra konkrétan.
Ez olyannyira igaz, hogy még
a korabeli tömegháborúkban
a könnyű fegyverek lőszereit se tudták saját maguk legyártani 1980-ban, azt a mennyiséget, amire szükségük lett volna, és még jó sokáig.
És akkor hogy honnan látták el őket fegyverrel? Most kaptak nemzetközi segítséget? Vagy hogy szerelkeztek föl? Mert ez így egy kicsit furcsa.
Volt pénzük, és elmentek hát shoppingolni.
Értem.
Tényleg ez így megy, legalábbis a hidegháború idején így ment. Hiába volt fegyverembargó, egyszer megkeresték a megfelelő országokat. Iránnak a két legnagyobb beszállítója az a népi Kína, illetve a Észak-Korea volt. Ezek eszméletlen mennyiségben adtak el rakétáktól könnyű fegyverekig mindent.
Említetted, hogy a repülőgépek és a gépesített rész az meg amerikai hardware.
Igen, igen. A repülőgép parkjuk egyébként Iránnak le is rohadt elég hamar, miután a légierő tisztikarát kivégezték, száműzték, bebörtönözték, a kiszolgáló személyzet elmenekült, külföldi tanácsadókat elüldözték, nem volt, aki karba tartsa a gépeket, nem volt alkatrész utánpótlás, úgyhogy szépen felkanibalizálták az egyes repülőgépeket. Az iráni légierő 1980-ban papíron több mint 400 modern vadász repülővel rendelkezett. Ez a háború első éveiben bevethető mennyiség, ez 70-90 maximumra leapadt.
Az előbb említett okok miatt.
Igen.
És Irak esetében ez hogy nézett ki? Ő honnan szerelkezett föl?
Irak nagy és szovjet hardvert használt, mind a harckocsi ereje, mind a légiereje szovjet eszközökből áll. A harckocsinak a döntő többségét a T-54, T-55, T-62 család tette ki. Ezekből több mint 2000-2000 néhány száz darabban rendelkezett. Volt ez 1980-as állapot, volt pár száz T-72-ese, mint modernebb hardware. A háború során ebből többet is beszerzett. Illetve hát voltak még T-34-85 második világháborús jó kis harckocsi. A repülőgépeit nagyrészt MiG-21-es, MiG-23-as, Suhoi-20-as
csatarepülő
tették ki. Amíg a kiszolgáló személyzet és a pilóták teljesen értenek ezek a hardwarehez, akkor az irániak le kellett volna, hogy ezt mossák.
És létszámban hogy álltak az irakiak?
Létszámban 190 ezer fős volt a bevethető hadsereg, és ehhez 250 ezer tartalékos jött hozzá. Most meg kell említeni mind a két félnél a paramilitáris erőket. Létezett egy olyan, hogy köztársasági gárda, a magasan képzett Saddamhoz és párthoz hű, nagyon jól felszerelt, nagyon jól fizetett kemény ütőerő volt. Ezt a háború alatt folyamatosan bővítették. Illetve létezett egy úgynevezett népi hadsereg, hát papíron több millió főt is számlált. Ezek tartalékosok és úttörő mozgalom jelleg a fiatalságot behoztak.
A mujahedek ilyenek voltak egyébként?
A mujahed csak annyit jelent, hogy az aki a dzsihádot vívja.
Ez elég tágfogalom
igen,
akkor.
Igen, bárki, aki bármilyen harcol, ez mujahed, hogyha úgy veszem. Irán részéről viszont volt három erő, szintén kiegészítette a hadsereget. Iraknál a harcok rendészét a hadsereg vívta. Időnként, amikor kellett az ütőerő, a köztársasági gárda besegített. A népi hadsereg elemeit igazából gyengén védett részek védelmére osztották be, hogy ahol nem volt várható komoly iráni támadás. Iránnál a hadsereg az első támadásokban olyan szinten kivérzett és megszégyenült, hogy a másik két erő, tehát lett volt egy harmadik is, kellett kisegítse. Az egyik a iráni forradalmi gárda,
amely a forradalom után alakult az átálló hadsereg tagjaiból, akik mondjuk épp nem dezertáltak, jól mondom.
Khomeini és a forradalomhoz abszolút lojális, abszolút hű, nagyon fanatikus emberekből verbúválták a magját ennek az erőnek 1979. júliusában. És ahogy haladt előre a háború, egyre duzzadt és duzzadt ennek az erőnek a létszáma. A forradalmi gárda, egyébként szépen perzsáú Szepahi, Pajsderene, Ingelábi, Iszlámi, iszlám forradalom gárdájának serege, volt az elitebb ütőerő az iráni hadseregben, de nem volt annyira minőségbeli különbség a standard hadsereg és a forradalmi gárda között még akkor, mint Irak oldalán volt a köztársaság gárda és a standard hadsereg között. A Basij egy népi milícia volt, ez volt a másik. Ez a fiatalokból is verbúvált, gyengén felfegyverzett, gyengén kiképzett, nagy tömegben frontra küldött népi milíciának lehet talán nevezni. És már itt megalakítottak egy Hezbollát, egyébként ezzel a névvel, ez különbözik a libanoni Hezbollától, sok csoport fut a világon. Ez a iráni Hezbolla, ez még, tehát a népi miliciától is egy rosszabbul felfegyverzett, gyengében ellátott erő volt, ami igazából a hátországban teljesített szolgálatot, mint rendszer ellenes elemek kiszűrése, elfogása, erkölcsök betartatása,
igen,
stb. Ők a háború első szakaszában vettek igazából részt a harcokban.
Ha jól tudom, támadást azt végül is Irak kezdte el. Milyen támadási koncepciója volt neki?
Hát igazából tömören és gúnyosan akarom megfogalmazni, semmilyen. Tehát Irak ezt úgy képzelte el, hogy lemásolja a 67-es izraeli támadást, és egy blitzkrieg jelleggel elfoglalja azokat a területeket, amit meg kíván szerezni. Ez Khuzestánnak az olajtermelő vidéke, majd megsemmisítve az iráni erőket olyan sokkot okoz, ami miatt Irán békét kér, és akár Khomeini is belebukik. Ez nagyon szépen hangzott, csak voltak vele problémák. Az egyik az, hogy Iránban a forradalom miatt nem volt a határon komoly védőerő, az irakiak nagyon gyorsan előre tudtak jutni, de nem tudtak egy blitzkrieg jelleggel megsemmisítő csapást mérni az ellenséges hadseregre. A másik probléma az volt vele, hogy nem nagyon dolgozták ki a tényleges katonai koncepciót ennek az előrenyomulásnak. Amikor szeptember 22-én indult meg a nagy offenzíva,
vagyis 1980
szeptember. 1980 szeptember 22-én, és novemberre le is állt, tehát ténylegesen 2 hónapot nyomult előre Irak, és amikor leállt, akkor logisztikai problémák, szervezésbeli problémák akadtak, tehát valaki előrébb volt, mint ahogy papíron kellett volna, valaki hátrébb, senki nem tudta, hogy mi lesz a következő stratégiai cél, egyes célokat még be sem vettek, ugye a két fő cél délen a határmenti két nagyváros, Horramshahr és Abadán bevétele lett volna. Horramshahrt bevették, Abadánt 3 irányból bekerítették, de sosem tudták elfoglalni.
Említetted a blitzkrieg taktikát. Most ez hogy zajlott a gyakorlatban? Harckocsik és repülőgépek? Guderian féle könyv szerint?
Mint hogyha valaki nem olvasta volna Guderian könyvét, vagy nem tudott volna a világháborúról, csak úgy magában megpróbálja ezt így ilyen utánozós módon csinálni. Az iráni reptereket az első napokban az iraki gépek lebombázták. Ez nagyon szép volt és nagyon jó volt, csak a bombavetés pontossága, a használt muníció azt eredményezte, hogy ténylegesen károkat nemhogy a repülőgép parkban nem okoztak, de még a kifutópályákat sem sikerült úgy megrongálni, hogy használhatatlanná váljanak.
Értem.
Viszont nem, erre nem is nagyon tudtak Irakban, mert légi felderítés meg nem küldtek utána, hogy felmérik a károkat.
Meg és volt. Előtte volt felderítés valami? Vagy csak körülbelül tudták, hogy itt van egy repülőgép?
Körülbelül tudták, tehát mind a két félnek egyébként a felderítés háború során borzalmasan gyenge volt. Ráadásul mind a két félnél bejátszott, hogy át volt politizálva a nem csak a hadsereg, de a felderítés, a hírszerzés is, és szerettek olyan dolgokat jelenteni, ami elnyerte a pártvezetőknek a tetszését.
De egyébként a valósággal nem biztos, hogy köszönő viszonyban.
Igen. Jó hírhozóját kitüntetik, még ha a hír az hamis akkor is. A szárazföldi erők használata pedig megint nem szovjet mintára, vagy nem is nyugati mintára ment. Egyszerűen azt csinálták, hogy beküldték a páncélosokat, mert kimélni akarták a gyalogságot. Igen.
Hát ez nem egy jó dolog.
Városi környezetben ebből nagyon komoly veszteség lettek. Erre ráálltak arra, hogy tüzérséget gyakorlatilag legyalultak mindent, mielőtt oda mentek volna.
Az is egy megoldás. Egyébként.
De ez eszméletlenül belassította a támadást. 2 hónapig nyomult végig, lényegében előre az iraki hadsereg nagyjából Irán területének 100%-os arányban 1-1,5%-át volt képes délen elfoglalni.
És mondjuk voltak ott védművek, amik kiépítve voltak és esetleg fölfoghatták ezt? Vagy csak a menet közben megszilárdult az ellenállás ott, ahova elértek mondjuk az irakiak éppen.
Az irániak elég keményen ellenálltak, és...
De nem volt mondjuk ilyen védelmi vonaluk.
Semmi komoly. Tehát egyszerűen a hadsereg irányítása olyan szinten összeomlott az iszlám forradalom miatt, hogy októberre, tehát 1 hónapba, mire az erősítés oda ért a frontvonalra. Mire megszervezték, hogy kell valakit küldeni, hogy mi kit küldjük, hogy küldjük.
Értem. De menjen. Most akkor ez mégis elég volt, mert megálltok 2 hét.
Nem igazából az irániaknak az erénye, hanem az irakiaknak a gyengesége, igen. Tehát úgy voltak, hogy hát jó lesz ez is, Abadánt még valahogy lenyúljuk, és akkor hát félig már itt vagyunk, akkor stop.
De gondolom, ők mentek volna tovább, szóval nem akart csak őköt megállni.
Nem olyan biztos ez tehát.
Vagy úgy gondolták, hogy ez is elég lesz ahhoz, hogy megdőljön mondjuk Khomeini-nek a rendszere?
Teherán 700 kilométerre van talán légvonalban az iraki határtól, ez közúton ugye még több. Az, hogy az iraki hadsereg ennyit nyomult volna előre, ez még tehát annyira vágyálom szinten volt, hogy erről még Saddam sem álmodozott. Az iráni rendszer megdőlését majd annak tehát úgy képzelték el, hogy az okozott sok hatás miatt az amúgy is képlékeny helyzet megint felbojdul. 80-ban még Khomeiniék aktívan harcoltak a
belső ellenséggel.
Mindenféle etnikai, illetve ideológiai alapon szerveződő belső ellenséggel. Majd valamelyik pártjára áll a tömeg, miután látja, hogy Khomeiniék hogy leszerepeltek. De ez mögött nem volt igazából számítás, ez csak egy olyan wishful thinking volt.
Értem. Beszélhetnénk akkor erről az elhúzódó háborúról és a különböző próbálkozásokról, az iráni ellentámadásról elsősorban.
Az első iráni ellentámadás nagyon hamar 1981. januárjában jött, ezt még nagyjából a hadsereg vitte. Ezt is nagyon érdekesen valósították meg Szuszangernél, ha jól ejtem ki a város nevét. Küldtek bele egy nagyon komoly páncélosokkal, épesített gyalogsággal megerősített erőt az irakiak kiépített iraki védelem közepébe. Most ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nem nagyon nézték meg, hogy hol húzódnak az iraki vonalak, és sikerült egy olyan ponton ellentámadniuk, hogy három oldalról lőtték be őket az irakiak. Az első iráni ellentámadásnál az iráni használható páncélosok 15-20%-a elveszett, több ezer embert nem is számolva. Itt megtörtént az, ami még fog ismétlődni a háború során többször, hogy annak ellenére, hogy tudták, hogy ez a rossz ötlet volt, annak ellenére, hogy vérző fejjel jöttek vissza, ők ugyanazt megcsinálták még kétszer, ugyanilyen eredménnyel természetesen.
Ez nem azért volt, mert mondjuk a felső vezetés ki akarta erőszakolni az áttörést?
Ez direkt vezérelt parancs volt. Azért, mert a vezetés, nem csak a vallási, de már a katonai parancsnokok a stratégiai gondolkodásban nem voltak igazán pengék, és úgy gondolták, hogy nem megy, de akkor kicsit több erőt rakunk oda, akkor kicsit jobban próbáljuk, és akkor majd menni fog. Ugyanaz a naponton, ugyanaz a módszer. Ezt meg kell említeni, hogy 81-ben a forradalmi gárdát már olyan szinten kiépítették, hogy bevethető erő volt, és 81. szeptemberében már elindult az az offenzíva. Ezek a nagyobb offenzívek, ezek mind délen voltak, tehát a terep adottsága miatt északon, a hegyvidékekben korlátozott, tehát néhány hegycsúcsot elfoglal az ember, az még csak 40 négyzetkilométer. Nagyobb offenzívek mind délen voltak. Felmentették Abadánt.
A körül zárt várost.
Sosem zárta igazából körül az iraki hadsereg, ami megint csak elmond valamit az ő minőségükről. Ezt felmentették, majd egy huszáros rohammal felszabadították Horramshahrt is.
Amit előtte elfoglaltak az irakiak, jól mondom?
Pontosan. És nagyjából 1982 márciusára felszabadítják szinte teljesen területeket az iraki.
Akkor lényegében visszatértek az eredeti határvonalhoz.
Igen, északon, illetve középen, szinte hegyvidékes részeken minimális területeket tartott ekkor már csak Irak. A győzelem itt meg is állt volna, de Khomeiniék ugyanúgy, mint Irak 80-ban elbízták magukat. És úgy gondolták, hogy lám-lám-lám, bejött ez a nagyon erős hadsereg, megalázott minket, de összeszedtük magunkat, és a forradalmi hév elsöpörte őket. Nosza, akkor menjünk tovább Irakba, döntsük meg ezt a istentelen rezsimet, ugye Saddam Hussein szekuláris bálféle ideológiát ők nem igazán kedvelték, és akkor így megy tovább gördülőhenger jelleggel a forradalom. Azt elfelejtették, hogy más dolog védekezni, más dolog támadni. Védekezni saját terepen könnyű, gyengén felszerelt csapatokkal is lehet, majd mondjuk
helyismeret például.
Igen, és
ellátás is könnyebb, mondjuk a védekező fél jobban ráutalhatja magát mondjuk a lakosságra, nem fejt ki ellenállás, stb. Hát ez egyébként meg ez a második világháborúban is igen jellemző volt.
Utána 1982. júniusára ugye visszatért a majdnem, hogy a status quo, legalábbis délen.
Igen.
Egy hónappal később már egy a ramadán hadművelet keretében egy átfogó támadást indítottak Bászra ellen, Irak legnagyobb déli nagyvárosa. Az iraki védelem statikus védelemre volt berendezkedve, az iraki hadseregenek voltak komoly hátülütői. Az a lényeg, hogy Dél-Irakban már ekkora építették egy komoly védelmi vonalat.
Gondolom, számítottak az ellentámadásra, nem?
Természetesen. És ahogy folyt a háború, ezt egyre inkább erősítették, ezt úgy kell elképzelni, hogy gátakat megnyitottak, területeket elárasztottak, elmocsarasítottak, aknamezőket szépen szétszórtak, tüzérséggel belőtték a területet, hogy ha jönnek a iráni offenzíva első ilyen emberi hullámai, azokat le lehessen kaszálni. Nagyon mély, nagyon jól képített mély védelmük volt. Irán pedig nem igazán taktikázott, vagy próbálta ezt valahogy megkerülni, vagy valami gondolatot vinni a támadásába, hanem egész egyszerűen a létszám fölényre építve, majd kivérezteti az irakiakat, és még egyszer a forradalmi hevületre építve, lendületből akarta elsöpörni az iraki védelmet.
Menetből akkor, mint az oroszok Budapestet egykor. Csak aztán abból is 101 néhány napos ostrom.
Hogyha ennyire előre lohantok, akkor Irán a Fao félszigetet veszi be összesen, illetve Bászrát nagyjából átkeríti, de nem tudja teljesen gyűrűbe fogni. És délen ez még kisebb terület, mint amit Irak elfoglalt Iránból. Minimális területeket tud megszerezni. Egymás után indítja a végső offenzívaként, végső győzelmet megszerző offenzívaként meghirdetett hadműveleteket, amik egymás után véreznek el az iraki védelmen. Minden évben volt legalább egy, néha kettő nagyon-nagyon durva emberveszteséggel járó. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha a keleti fronton lennénk. Egy hét alatt 15 ezer halott.
Igen.
Egy nap alatt több ezer.
Rendben. Beszélhetnénk még ennek az elhúzódó háborúnak a következményeiről. Milyen hatása volt ez mondjuk konkrétan az olajkitermelésre, térség országaira, a szuperhatalmak nagy politikájára, meg úgy általában a világ közvéleményére?
Most a világ közvélemény egyébként nem csak akkor, hanem most sem nagyon törődik ezzel a háborúval, tehát gyakorlatilag a második világháború után az egyik leggyönyörűbb, legnagyobb konvencionális háború, mindenféle jóval, amit az előző két világháború felvonultatott. A világot, tehát olyan szinten nem érdekelte például, hogy A vegyi fegyverek használatánál egy ENSZ vizsgálóbizottság 84-ben elment Iránba, megalapította, hogy vegyi fegyvereket használnak, és ez semmilyen vihart, vagy semmi következményt nem kavar. 86-ban megint elmentek, megint megalapították, hogy az irakiak vegyi fegyvert használnak, ugyanúgy nincs eredmény.
Ez milyen vegyi fegyver volt, azt tudjuk?
Irak kezdetben CS, tehát csak tömegoszlató könnygázt vetett be, aztán rájöttek, hogy ez a könnyű felszerelési gyalogság ellen eléggé hatékony, és elkezdtek durvább dolgokat csinálni. Az iraki vegyi fegyverek nagy része mustárgáz volt, illetve kétféle ideggáz, az úgynevezett tabun, illetve egy jóval koncentráltabb, erősebb ideggáz, a szarin. Irán a háború végén szintén elkezdett vegyi fegyvereket használni. Ugye a vegyi fegyver képesség az úgy nézett, hogy Irak már így készült a háborúra.
És Irán?
Irán csak a vegyi fegyverek használata miatt gondolta úgy, hogy hát akkor ő is hasonló dolgokat akar visszavágni, és a háború alatt fejlesztette ki a vegyi fegyvergyártó képességét. Az iráni vegyi fegyvergyártás nagyjából 88-ban pörgött csúcsra. Nagyon komoly dolgokat ők nem tudtak használni, hidrogéncianidot, klórgázt és foszgént használta. Kis mennyiségben mustárgázt.
Megint zenélünk egyet, és utána folytatjuk. Milyen hatással volt ez a konfliktus az olajkitermelésre? Mert ha jól tudom, az olajkitermelés infrastruktúrája, vezetékek, egyebek, folyamítók pont azon a területen voltak, ahol effektíve a háború folyt, és ezek a területek többször is úgymond gazdát cseréltek.
Az olajkitermelést leginkább Irak érezte meg, ugyanis Irak három irányba tudott olajat exportálni. Volt egy csővezeték, ami Törökországon ment keresztül, volt egy csővezeték, ami Szírián, illetve a Perzsöből beérintkező részén át tudta rakodni tankerra. Na most a háború miatt 82-ben egy iráni szíri egyességnek köszönhetően a szírek azt mondták, hogy így olajkitermelés stop, és ami most itt van nálunk iraki olaj, az Einstein. Déli részen lévő olajipari infrastruktúrát maga az iráni tüzérség is be tudta lőni, és lőtte is rendesen. A hajózás pedig megint csak nem volt megoldott. Tehát Iraknak lényegében Törökország maradt, mint olajexportra úgy.
Igen, mert ha jól tudom, a Perzsöből két partján van, Irak és Irán valamilyen szinten.
Irán van az északi partján, és Irak nagyjából így a csücskében.
Tehát ja igen, meg Kuwait van ott, meg Szaúd-Arábia.
Iráni hatás az kicsit gyengébb volt. Egy nagyon fontos iráni finomító, illetve átrakodó központot, ami a Hark-szigeteken volt, ezt a háború során tönkrelőtték az irakiak. Keményen támadták a tankereket is, ami Irán megpróbált olajat exportálni, de maga az iráni olajexport a háború alatt tulajdonképpen maximum ilyen 30-40%-os mértékben esett vissza a legrosszabb esetben, és ebben akár a kereslet csökkenés is benne van. Tehát az iráni olajipar annyira nem érezte meg ezt a háborút, mint az iraki.
Itt beszéltünk vegyi fegyverekről, meg a légierőről és harckocsikról is. Mondjuk ballisztikus rakétákat és tömegpusztító fegyvereket használtak. Atomfegyverük az, ha jól tudom, nem volt, és most sincs.
Atomfegyverük nem volt, mind a kettő szeretett volna csinálni. Érdekes, hogy a Izrael 1981 júliusában lebombázta az iraki reaktort, akkor még csak épülő reaktort.
Igen.
A franciák építettek az irakiaknak. Na most 8 nappal a háború után két iráni F-4 Phantom gép már bombázta ezt a területet, ezt a létesítményt, csak nem tudtak akkora károkat okozni, hogy elérjék a bezárását. Sejthető, hogy Irán lepasszolt információkat erről a létesítményről Izraelnek, aminek köszönhetően Izrael elvégezte igen, nem csak magának, de Iránnak is a piszkos munkát, és leradírozta ezt a komplexumot. Egyébként itt Izrael sem vetett be túlságosan sok gépet, tehát a tényleges támadás az 8 darab F-16-os, kik a bombázást végezték. Irán még a Sah idején akart reaktorokat, sajátot, és volt is szerződése 12 darab francia reaktorra, csak pont közben jött az a fránya forradalom. A háború alatt Busherben már akkor megkezdték egy reaktor kiépítését, ezt viszont 87-ben irakiak bombázták annyira széllyel, hogy nem lehetett folytatni a munkát. Tehát ez ilyen félkész állapotban akkor ott maradt.
Akkor úgy mondjuk az atomprogram emiatt a háború miatt mindkét országban úgymond leállt.
Igen, ez még egy áldásos hatása volt a háborúnak. Akkor balisztikus rakéták tekintetében...
Amikre atomtöltet nem került akkor, igen?
Soha. Sőt, még vegyi sem.
Akkor azt hogy vetették be? Így gyalogsági?
A vegyi fegyvereket, tehát a túlnyomó többsége a vegyi fegyvereknek az tüzérségi lövedékben volt.
Ja, értem. Akkor nem rakétába.
Nem. Egy része bombákban, illetve Irak talán szórta helikopterekről is. Iránnál ez kizárólag tüzérségi lövedék volt. A balisztikus rakéták úgy néztek ki a két országnak, hogy Irak nagyrészt Frog 7-es szovjet balisztikus rakétákkal, ezek nagyon rövid távú, tehát 90 km.
Harcászati rakéta?
Ez harcászati rakéta, iszonyatosan pontatlan, rövid távú, ezt arra tervezték, hogy jön a harmadik világháború, akkor így oda csapják a NATO-nak, atomtöltettel, és hát valamit csak eltalál. Ezt megpróbálták csapatok támogatására bevetni az irakiak, de rájöttek, hogy igazából városokat is alig találnak el vele, úgyhogy nagyjából arra használták. Illetve Iraknak volt még néhány darab Scud B-je.
Kamionszerű mobil indító állomásról indított rakéta?
Igen. Jó kis cucc. Szovjet gyártmány, és Irán, amikor később megszerezte a saját Scudjait, ezek már kínai, illetve koreai koppintások voltak. De azért azok is megtették a hatásukat, és mind a két fél elkezdte gyártani egyébként saját hadiparával gyártatni a Scudokat. Irán csinált egy saját felfúrt verziót, az Al-Husseint, ami igen, abban különbözött a standard Scudtól, hogy lecsökkentették a robbanófejét, ezzel megnövelték a hatótávolságát, és így már nem csak a határmenti városokat, hanem az igen mélyen Iránban mellévő Teheránt is tudták vele fenyegetni. Irán azt állította, hogy már gyártott le saját Scud B-ket a háború alatt, de erre nincsen bizonyíték. Valószínűleg minden Scud, amit kilőttek,
vásárlásból származik.
Az vásárlásból származik. Egyébként a legintenzív szakasz alatt, ez 1988. februárjától április tartó úgynevezett városok háborújának a legintenzív szakasza volt. Körülbelül 193 talán rakétát lőttek ki Iránra, nagyrészt ez Teheránra, illetve 104 rakétát lőttek ki Bagdadra, aminek komoly hatása nagyon nem is volt. Tehát azt el kell mondani, hogy egy ilyen Scud a robbanófeje, egy tonnás, ezek a helyi verziók, ez még ennél kisebb volt.
Mennyire volt pontos mondjuk? Mennyire lehetett konkrét egy darab épületre, vagy egy gyárüzemre, vagy most ilyesmire irányítani?
Leginkább az mutatja meg, hogy mennyire voltak ezek pontosak, hogy ugye a koppintások, amivel az irániak lőttek, ezeket nagyrészt Bagdadra lőtték. Most Bagdadot néha elhibázták, sőt nem is kevésszer. Tehát azon kívül tényleg, hogy nagy kiterjedési városokra belövik, mást ezzel se lehetett eltalálni.
Akkor mondjuk olyan találati arányuk volt, mint mondjuk a FAU-2-esnek, ha London lőtték be, nem?
Nagyjából igen, és a FAU-2-es becsületére kell mondani, hogy azért ott kisebb is volt a távolság, és jobb is volt a találati arány. Habár egyébként talán még a robbanófeje sem volt
az,
kisebb,
az
mint
az
a...
kb. Ugyanakkor volt, mert az is egy tonnát itt, illetve 1300 kilóta volt.
Iszonyatos pazarlás volt, tehát egy ilyen Scud, amit kilőttek, ez alsó hangon 500 ezer dollár volt akkori árakkal számolva. Tehát egy óriási összeget beleöltek nagyjából.
Mondjuk abból mennyi AK-t lehetett volna, vagy esetleg egy M4-es karabét venni?
Hát akkori árakon, fekete piacon ezereket lazán. Teheránban érte el azt a funkcióját 88 elején, hogy a folyamatos rakétázások miatt több millióan kiköltöztek városból ideiglenesen, és igazából ennél többet a kölcsönös rakétázás nem ért el.
Beszéltünk arról, hogy mégis hogy lett béke a két ország között. Gondolom mind a kettőt meglehetősen kimerítette ez a hosszú háborúsdi.
Látni kell, hogy a háború kezdetén Irán hadserege, a hardware állománya minőségben és mennyiségben jobb volt, mint az iraki. Ahogy haladt előre a háború, ez az arány folyamatosan Irak javára tolódott el. Tehát az iraki fegyverimport 3-5-szörösen múlta felül minden évben az iráni. Irak egyszerűen annyi modern fegyvert összevásárolt olajdollárokra, majd később hitelre, szépen csendben kialakult nála a fölény. 87-ben több olyan offenzívát indított Irán, amik brutálisan elvéreztek, tehát a lakosság körében a háborús érzelmek egyre erősödtek. 88-ban egy nagyon jó kivitelezett támadással először az akkor már iráni kézen lévő Fau félszigetet visszavette Irak, majd Basra környéki ostromgyűrűt ugyanígy felszámolta, és menetből elrongyolta a határig. Ezeknek a műveleteknek a nagy részét a forradalmi gárda dandárjai adták, vegyi fegyverekkel, ideggázokkal először megpuhították az iráni védelmi vonalakat, majd jó kiképzett fegyveremi együttműködésre is megtanított katonák átrongyoltak gyakorlatilag az iráni egységeken, és elmentek a határig. Igazából lehet azt is mondani, hogy átlépték a határ ismételten és bementek Iránba, de ezek nem kizárólag Saddam Hussein hadseregének tagjai voltak, hanem a Mujahedin-e Khalq nevű iráni felkelő szervezetnek az Irak által támogatott egységei. Lényeg, hogy 88-ban nemhogy kiverték mindenhonnan Iránt, kivéve néhány északi területet, kurd területet, hanem effektíve benn jártak megint Iránban, mélyebben, mint valaha a háború kezdete óta.
Értem.
És a nemzetközi nyomás, a kifogyó valutakészletek és általános háború ellenesség, ami Iránban volt, arra késztette a vezetőket, hogy végül is elfogadják Saddam Husseinnek a békeajánlatát, amit már 82-ben megtett, ami azt jelentett, hogy vissza a status quo-hoz és minden marad a régiben. A háborúnak ezzel a forró szakasza véget ért, 1988. augusztus 20-ával számítják a békét, de a két ország ugyanúgy egy hideg háborúban megmaradt. Azt Igen? lehet látni, hogy Irán a háború végével rájött, hogy diplomáciailag zsákutcával manőverezte magát, és megpróbálta az imidzsén javítani. Tehát nagyon gyorsan felvette a kapcsolatot Szaúd-Arábiával, Kuvaittal, az Emirátusokkal, és megpróbált barátkozni az arab államokkal. Miután Khomeini kevéssel a békekötés után halt meg 88 végén.
Igen.
Khomeini halála után sem nagyon volt barátkozás Irakkal. Amíg Saddam Hussein Irak élén állt, már pedig ő 2003-ig ez így volt.
Amíg fel nem akasztotta.
Nem volt nagyon közeledés a két ország között.
Gondolom a határ mentén jelentős erők maradtak meg.
Voltak és vannak is. Tehát hiába van már más rezsim, teljesen más rezsim Irakban. Szórakoznak még azzal, hogy átmennek a másik területére, ilyen kis lakatlan területen kitűzik a saját zászlajukat, és akkor megy a szembenállás és a lövöldözés.
Nagyhatalmaknak mennyibe volt benne a kezük ebben a konfliktusban, Irán és Irak részéről? Szemlítetted, hogy Irán az összerúgtabb volt a szovjetekkel is, meg az amerikaiakkal is. És Irak?
Irak sokkal ügyesebb diplomáciát folytatott. Lényegében 82-től újra megszerezte a szovjetek támogatását, ezzel együtt sosem veszítette el az amerikait és a nyugat-európait. Az meglátszódott abban, hogy milyen fegyverekhez jutott hozzá. Amerika végül is látta, hogy eldurvul ez a tankerháború az öbölben, ami azért kicsit részrehajló, tehát az iráni fenyegetés, az iráni támadások eldurvulása miatt aggódott, az neki nem volt gond, hogy az irakiak lövik ki a tankereket. És 87-től kezdve igen komoly erőket oda telepített. Ennek három komoly incidens lett a vége. Az egyik, amikor a USS Vincennes lelőtte az iráni utasszállítót, amit F-14-esnek nézett.
Véletlenül.
Igen, ez így... Hát valami olyan hibát követtek el, hogy egy emelkedő nemzetközi légifúson közlekedő utasszállító gépet egy süllyedő támadó állásba repülő F-14-esnek néztek. Ez ugye a hibás azonosításnak egy csimborra szója. Ugyanígy másik ilyen hibás azonosítás, amikor egy iraki Mirage két exocet rakétával rongyá lőtte a USS Stark fregattot.
A baráti tűz.
Igen,
tipikus eset.
Érdekes párhuzam, hogy amikor rongyá lőtték a Libertyt, és kiderült, hogy Izrael volt a ludas, akkor Amerika nem nagyon csinált semmi.
Hát ez nem meglepő.
Támadást. Annak ellenére, hogy elég sok amerikai tengerész meghalt. USS Stark, ugyanez volt a helyzet. 37 amerikai tengerész meghalt, de amikor rájöttek, hogy ez egy iraki gép volt, és nem iráni, Irak bocsánatot kért, és Irak egyébként bejelentette, hogy pilóta hibája volt, a pilótát kivégezték.
És ezzel el is volt varvasszát.
Ezzel el is volt varvasszát.
Beszélhetnénk a veszteségekről, mert minden háború végén vannak ilyenek. Irak és Irán.
Pontos veszteségekről nem igazán vannak adatok.
Nagyságrendileg.
Főleg a civilek veszteségéről. Azt lehet mondani, hogy Irak alsó hangon 450 ezer embert elveszített. Iránnál ez a szám 1 millió fölötti. Tehát az 1 millió 50 ezer, 1 millió 300 ezer az még egy reális becslés lehet. Tehát az áldozatok nagy része, miután a front nem nagyon mozgott, nem ment át olyan lakott területeken, ennek a nagy része, ez nem civil, hanem kombatás volt. A vegyi fegyverek hatása az valamennyi szinten inkább volt pszichológiai, mint ténylegesen tömegpusztításra használt fegyver. 45-50 ezer főnél magasabb becslések nem igazán vannak arra, hogy hány iráni halt meg iraki vegyi fegyverek által.
És a kurdok ellen, amit bevetettek?
A kurdok ellen az már egy másik tészta volt, békét kötött a két fél, akkor Irak az Iránnal szövetséges kurdokat még úgy egy ideig lezúzta, és ezt vegyi fegyverek nagyon intenzív bevetésével tette. 10 000-re tehető a kurdok embervesztesége vegyi fegyverek által, de civilek ellen, mikor használtak vegyi fegyvert. Tehát amikor a saját civileiket írtották. Miért? Mert hogyha Irán kilő vegyi fegyvert egy iraki nagyvárosra, vagy Irak csinál meg ugyanezt, akkor válasz az hasonló lesz. Az ő nagyvárosra is kap vegyi fegyver. Emiatt volt egy ilyen ki nem mondott egyesség a két fél között, hogy a vegyi fegyvereket csak harctéri körülmények között az ellenség állásaira lövik ki, és nem használják ténylegesen a polgári lakosság ellen. Amikor viszont arra került a sor, hogy kurd lázadókkal kellett végezni, akkor Irak lelkiismeretfordulás nélkül, hiszen nem a kurdok nem tudtak ellencsapást intézni, elgázasított rengeteg falut Észak-Irakban.
Értem. Milyen hazai és nemzetközi következményei voltak ennek a hosszantartó konfliktusnak?
Hát az első és legfontosabb következménye a háborúnak az az volt, hogy amikor Irak békét kötött Iránnal, Iraknak ott volt egy már nagyon nagy létszámú, nagyon komolyan felfegyverzett és viszonylag tényleg modern hadserege, illetve elképesztő mértékű adóssága. És innentől kezdve egyenes út volt tehát Kuwait 90-es lerohanása, mert kellett neki a pénz, el akarta törölni az adósságot, az egyik legnagyobb hitelezője az Kuwait volt.
Nem véletlenül rohant akkor.
És kellettek az olajbevételek. Mit lehetett erre használni? Hát ott volt ez a nagyon szépen képített hadsereg. Másik fő következmény, hogy Irán rájött arra, hogy mondtam, mindenkivel összerúgja a port, ez nem járható út, ugyanakkor arra is rájött, hogy nagyon kiszolgáltatott saját hadipar nélkül. Irán ekkor kezdett bele nem csak a vegyi fegyverprogram, majd később az atomprogramba, hanem egy saját önálló független hadipari kapacitás képítésébe is, aminek most talában már vannak gyümölcsei. Na most, ezek a gyümölcsök mekkorák, meg hogy savanyúak, ez vitatható kérdés, mert Iránnak már ugye vannak saját gyártású vadászgépei, saját gyártású harckocsi, saját gyártású helikopterei.
Még hadihajói.
Igen. Ezek lényegében a 80-as években kapott hardvereknek a
koppintása lenne?
Koppintása egy kicsit felfúrva elektronikával, de nem képvisel ennél komolyabb ütőerő. Iránban továbbra is az van, hogy ha valami gond van, akkor nem számíthat a világra, akkor magának kell megvédeni magát.
Meg hát egy középhatalom a térségben, ha azt teszi. Akár az gazdaságilag lenni, is az lehet.
A Sah idején egyértelműen az volt. Amikor az iszlám forradalom végbe ment, akkor Amerika úgy gondolta, hogy Irak lesz az új helyi középhatalom, ezért is kezdték el nyomni belé a pénzt és mindent, hogy győzelemeskedjen és valami Amerika barát rezsimot ismét dominálja az öbölt. Majd amikor Irak is hát átment gonosz tengelyébe, és meg kellett támadni 91-ben, Irán már ugye szalonképtelen volt, akkor ettől a pillanattól fogva kezdték el az amerikaiak Szaúd-Arábiát valahogy megpróbálni felfegyverezni, olyan szinten, hogy tényleg regionális hatalomnak számítson. Szaúd-Arábiát addig is fegyverezték elég komolyan.
Hát nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. Én szerintem fogunk mi még a blogról meghívni valakit, hogy hadtörténeti témában megnyilatkozzék.
Köszönöm, hogy itt lettem.
Még annyit mondjunk el, hogy egy kis reklámot is csináljunk a blogotoknak, hogy ti rendszeresen foglalkoztok ezekkel az aktuális biztonságpolitikai kérdésekkel, valamint hadtörténeti témában is eléggé széles spektrumon szoktatok írogatni a Katpol blogra.
Igen, ez így van. Biztonságpolitikával, katonapolitikával és hadtörténelemmel foglalkozunk.
Köszönöm szépen. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, valamint ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszonthallásra.
Viszont.
Come on, come on, come on.
www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.